6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az elmúlt évtizedek legveszélyesebb két hónapja áll előttünk, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államokban a hatalomból kiszavazott, saját pártja által levett, sokak által megkérdőjelezett kapacitásokkal rendelkező, hivatalából két hónap múlva távozó elnök olyan döntéseket hozhat, amelyek világméretű katasztrófához vezetnek. Donald Trump győzelmével óriási esélyt kapott Európa, hogy újra béke legyen a kontinensen, ezt azonban jó néhányan nem akarják, és az óceán mindkét partján vannak ilyenek, tette hozzá a tárca vezető. Ők a háborúpárti politikai elit tagjai, elkeseredett rohamot indítottak az ukrajnai háború világháborúvá terjesztése érdekében. Mert legyen világos, az amerikai fegyverek bevetésének engedélyezése mélységi orosz területek ellen világháborús kockázatot jelent. És ha ez megtörténik, elveszíthetünk mindent, fogalmazott Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A gazdasági akcióterv céljaival összhangban januártól újabb mikrovállalkozások térhetnek vissza a kedvezményes áramárakat biztosító egyetemes szolgáltatásba, közölte az energiaügyi miniszter a szaktárca közösségi oldalán közzétett videójában. Lantos Csaba azt mondta, a kormány a rezsicsökkentéssel Európa legalacsonyabb áram és gázárait garantálja a magyar családok számára. A munkahelyek megtartása, a gazdaság élénkítése érdekében minél több hazai vállalkozás energia kiadásait igyekszik mérsékelni a kormány, hiszen a vállalkozások számára döntő tényező energiaköltségeik alakulása. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a nemzetközi energiaválság miatt 2022. augusztusában megváltoztak a mikrovállalkozások egyetemes szolgáltatásra jogosultságainak feltételei. Kiemelte, hogy az ipartestületek országos szövetségével összefogva dolgoznak azon, hogy még több céget mentesítsenek a többletkiadások alól. A nyári megállapodásuk alapján október végéig közel 1000 mikrovállalkozás összesen mintegy 160 millió forintnyi feláras számla tartozását engedte már el a Nemzeti Energiaszolgáltató. A gazdasági akciótervet kiegészítő intézkedésként a fennálló piaci szerződéseik lejárta után nyílik meg a lehetőség a piacinál jóval kedvezőbb áru villamos energia vételezésére, emelte ki a tárca vezető. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új lendülettel, megújult vezetéssel és a kormánnyal való együttműködés koncepciójának megújításával kezdte meg működését az alakuló ülésen a magyar vállalkozások versenyképességének növelése érdekében egy 15 pontos javaslatcsomagot hagytak jóvá. Nagy elnök kijelentette, a kamara elkötelezett abban, hogy modern, dinamikus és tagságfókuszú szervezetként erősít a hazai vállalkozások pozícióját, és olyan intézkedéseket javasoljon, amelyek valódi és tartós értéket teremtenek a magyar gazdaság számára. Ennek érdekében az elnökség a megkezdett programokon felül meghatározta a rövid, közép és hosszú távú teendőket. Álláspontjuk szerint aktuálisan a vállalkozások legnagyobb problémái között kiemelt a piaci kereslet visszaesése, amelyet a munkaerőpiaci nehézségek, a felmerülő költségemelkedések és a folyamatosan nehezedő EU-s és magyar adminisztrációs terhek követnek. Ezekből következnek a finanszírozási nehézségek, amelyek sajnos egyre több vállalkozásnak jelentenek problémát. A kamara elnöksége egy 15 pontból álló saját javaslatcsomagot állított össze és fogadott el, amelyik illeszkedik a kormányzati akciótervhez, és akár rövid távon megvalósítható. A Kassai Műszaki Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság a Sajó jelenlegi állapotát és az annak vízgyűjtő területén felhagyott bányák potenciális szennyező hatását vizsgáló projektet indított, amelynek összköltsége csaknem 1,5 millió euró. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a projektben résztvevő három partnerszervezet egymással együttműködve végzi el a folyó jelenlegi állapotának vizsgálatát. Szlovákiában 25 mintahelyszínen felszíni és felszín alatti vízminőségi kutatás, talajmechanikai, geofizikai és geokémiai vizsgálatok segítségével tárják fel a Sajó vízgyűjtő területén lévő felhagyott bányák potenciális szennyező hatását. Magyarországon a Miskolci Egyetem 22, míg az Émivízig 10 helyszínen végez hasonló vizsgálatokat. Az adatokból készült eredmények és kiértékelésük, valamint a vízügyi szerv által koordinált hidrológiai és hidrodinamikai transportmodell eredményei alapján közösen készül el a környezetvédelmi és kockázatértékelési tanulmány, amely azonosítja a Sajó folyó vízgyűjtőjére a kockázatok nagyságát és valószínűségét. A Károli Gáspár Református Egyetem az elmúlt évek hagyományait folytatva jótékonysági est keretében indít hagyománygyűjtést az adventi időszakban. A Károlyi Csekonics Palota harmadik alkalommal nyitja meg kapuit, a barokk stílusú bálterem ünnepi díszbe öltözik december 17-én 18 órakor. A karácsonyi jótékonysági est keretében idén a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi ösztöndíj programjának támogatására indít gyűjtést az egyetem. Az intézmény missziójának hangsúlyos alappillére a tehetséggondozás, a jövő értelmiségének támogatása. Várják az adományozóik részvételét, akik az egyetem küldetésével összhangban indíttatást éreznek a fiatalok megsegítésére, hozzájárulva tovább tanulásuk sikerességéhez. A jótékonysági est teljes bevételét a Nyilas Misi ösztöndíj program keretein belül magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására fordítják. A Magyar Református Szeretetszolgálat a programba bevont tehetséges fiataloknak ösztöndíjat és személyre szabott mentorálást biztosít, nagy hangsúlyt fektetve tehetségük kibontakoztatására. Hálaadó istentiszteleten emlékeztek meg a 2 évvel ezelőtti tűzesetre a debreceni szabadságtelepi református templomban. Az épületben 2022. novemberében egy elektromos hiba miatt keletkezett tűz, ami 50 millió forintos kárt okozott. Az újjáépítéssel tavaly januárban végeztek, azóta pedig az orgonát is felújították. A hálaadó istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdetett igét.
Amikor a tűzeset történt, éppen a református gimnázium tanáraival voltunk csendes napon, és valaki bejött a terembe és kihívott, hogy baj van, tűz van a szabadságtelepi templomban. Amire ide értünk, már a tűzoltók kint álltak, és bejövve a templomba, megnézve a kiégett padokat, az üszkös falakat, azt mondtam magamban, hogy ez szörnyű. Szörnyű dolgot tett velünk ez a tűz. Aztán eltelt néhány hónap, és az idei húsvéti nagy héten erre járva betértem, és beléptem a templomba, és azt mondtam, hogy hatalmas dolgot művelt itt az Úristen, mert az addig is szép festett templom megvilágosodott, kinyílt fölfelé a tér, minden tiszta és egy modern gyülekezet építéshez méltó templom fogadott. Megajándékozta a mi Istenünk ezzel a szomorúan kezdődő fordulattal, jóra fordítva ennek az épületnek a sorsát az Úristen, és fordítsa csak sokak sorsát jóra az Úr itt, imádság és éneklés közben, a legkülönbözőbb műfajokban, és legfőképpen azzal, hogy itt hétről hétre elhangzik az az ige, amelyik nekünk magvetés, hogy mi is aratni tudjunk.
Vetített koncert, színházzal, rendhagyó irodalomórákkal és könyvbemutatókkal indul útjára Erdélyben a Radnóti turné pénteken. Összművészeti programokkal ünnepli az idén 115 éve született és 80 éve elhunyt Radnóti Miklós költőt a Petőfi Kulturális Ügynökség, amely Kárpát-medence szerte igyekszik majd bemutatni a művész életművét november 22-e és 29-e között. A Cube zenekar koncertszínházi előadását Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Temesváron is előadja. Az összművészeti produkció Radnóti Miklósnak és feleségének, Gyarmati Fanninak a belső valóságát mutatja be. A program részeként két pokit zsebkönyvek kiadványt mutat be, Juhász Anna irodalmár, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalmi programjának vezetője, valamint Vecsei H. Miklós, a Pokét zsebkönyvek egyik alapítója. A Bori Notesz, a Bori munkaszolgálat versei és dokumentumai, valamint a Mindig rohantam az utcán, Radnóti Miklós Budapestje című köteteket. Minden helyszínen irodalmi beszélgetést és rendhagyó irodalomórát is tartanak. Az aszály ugyan megviselte a fiatal ültetvényeket, hiányra mégsem kell számítani fenyőfából a karácsonyi időszakban, és a kiváló minőség is garantált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek szakmaközi szervezetének közös körképe szerint. A legszebb és legfrissebb fenyőkért érdemes lesz felkeresni a termelői fenyővásárokat, amelyek néhány hét múlva indulnak. Magyarországon mintegy 3000 hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az északi középhegységben, a Mátra és a Bükk környékén, valamint Nógrád megyében is. A választékban továbbra is megtalálható a Luc, a Nordman és a Kolorádói jegenye fenyő, amely a legjobb illatú, a hosszú tűs fekete fenyő és az ezüst fenyő. Magyarországon évente mintegy 2 millió fenyő talál gazdára a karácsony előtti időszakban, ennek mintegy 80%-a Nordman. A fenyővásárok jellemzően december elején kezdődnek, és egészen szentestéig tartanak. A vásárlást azonban nem érdemes halogatni, december első napjaiban még biztosan bőséges kínálat közül választható ki a megfelelő fenyő. Olvasható a közleményben. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Az idő, mint a halvány jégvirág, és a tűnő boldogság majd véget ér. Ott állsz egyedül, falevél a dombtető, álmos holdfény rád köszön. Van remény, minden perc ünnepel, hisz mindig van remény, hinni kell, ó, hit hát el. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csinál, mert a legapróbb hibád megbosszul. Sivár létünk színpad. tudjuk már a kezdetét, túl az álmaink ködén, a semmi. De addig van remény, minden perc ünnepel, hisz mindig van remény, hinni kell.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. November 20-a szerda van, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, 7:30 híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy az 1956-os forradalom egy szabad rádiót adott Szegednek. A MÁV székház pincéjéből sugárzó Széchenyi rádió műsorából hanganyag nem maradt fenn, így idősebb Pálházi Ernő a rádió egyik alapítójának és elhivatott dolgozójának visszaemlékezései alapján próbáljuk rekonstruálni a rádió alapításához vezető eseményeket. A felvételek idősebb Pálházi Ernő családi körben rögzített visszaemlékezései, illetve a vele és fiával, ifjabb Pálházi Ernővel készített interjúkból származnak. A témáról bővebben 6:30 után nem sokkal hallhatnak. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, maradjanak velünk!
My
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amint írva található a Róma beliekhez írott levél 14. fejezetének 1. és 7. versében, eképpen. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úré vagyunk. Kedves testvérek! Ebben az igében és az elmúlt és következő napok igéiben az egyik legnagyobb kérdés a hitben erőtlen és erős közötti különbségek. Hitben erőtlen. De mégis ki az erős? Ez a kérdés az Istennel járó emberek között mind a mai napig fönnáll. A hitben való erőtlenség, meg kell jegyeznünk, nem a könnyű kísérthetőségről szól, hanem sokszor éppen arról, hogy bármilyen kérdés kerül előtérbe, élénk aggodalom és kételyek járják át. Nem fog ez mindjárt valamilyen bűnt jelenteni számomra, hogyha megteszem. Bizony egy olyan környezetben, ahol annyiféle kultusz létezett, annyiféle pogány bálványimádás, elképzelhetjük, hogy a kibontakozó, még erős szabályok vagy irányvonalak nélküli gyülekezeti tagok nem mindig tudták, hogy hogyan álljanak bizonyos dolgokhoz. Ilyen volt akkoriban a bálványáldozati hús megevésének a kérdése is. Okozhat-e egy ilyen kultuszhoz kötődő hús bármilyen lelki fertőzöttséget, ha pogány kultuszra van előkészítve, vagy abból származik? Bár Pál azt mondta, hogy nem, mégis arra figyelmezteti a hitben erőseket, ne okozzanak megbotránkozást, ne botránkoztassák azokat, akik számára ez egy komoly lelkiismereti kérdés. Inkább az ő segítésükre kerüljék maguk is, amikor közösségben vannak. Hány és hány feszült pillanat? Egymás méregetése, skatójá, gúnyolódás, megvetés tölti be mégis az életünket. Hiszen ezek a törésvonalak a mindenkori keresztény közösségben is megjelenhetnek. Kell-e, legyen-e ima listája az embernek? Kell-e félni a jógától? Milyen legyen a formája az egyéni csendességnek? Milyen műsorokat érdemes, szabad megnézni? Mi végül a hit valódi fokmérője? Van, hogy valódi csatározások kezdődnek. Magyarázzuk magunknak, hogy a másik ilyen és olyan, vagy túl görcsös, vagy túlságosan szabad, és azt vehetjük észre, hogy ilyen esetekben gyakran már nem is egy emberről, hanem egy ügyről, egy dologról van szó, egymást is képesek vagyunk tárgyiasítani. De Jézus, lássuk meg, még a legkomolyabb bűnök esetében is az embert látta meg, amikor a másik oldal például paráznaságot kiáltott. Számára a másik felemelése, megerősítése volt a legfontosabb. Pál figyelmeztet bennünket, hogy nem csak az Isten tiszteletnek kell szép rendben zajlani. Nem elég, ha csendes imádságunkban öleljük át szeretettel akár az egész világot, hanem ennek a valóságban és egymás háta mögött is működni kell. Ez nem elmélet. Mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Úgy hiszem azért az aggódók csoportja is képes fontos és lényeges kérdések fölvetésére. Hiszen ha azt mondjuk, mindent lehet, Pál oda teszi hozzá, de nem minden használ. És ne felejtsük el, az sem ez az egész ige úgy vezetődik be, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Kérdezzük meg, mi az, ami valóban a jó gyümölcsök termésére segít bennünket. Isten, ami igével való élésünk, csendességeink magányában biztosan választ fog adni rá. Tehát akkor akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Kérdezzük, kutassuk az ő akaratát, és közben kérjünk segítséget arra, hogy milyen módon tudjuk a másikat szeretni és építeni. Isten azt fogja kérdezni, szomjas volt? Éhezett? Megkínáltad? Beteg volt? Börtönben volt? Meglátogattad? Mert én ott voltam. Meglátjuk-e a másikban Krisztust erőtlenségben és erőben egyaránt? Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy az Úr Jézus Krisztus által valóban gyermekeid lehetünk. Köszönjük neked a te végtelen szeretetedet. Köszönjük azt, hogy a kereszten életét adta, hogy bűntörlő vére új életet ajándékoz számunkra. Így kérünk, adj nekünk erőt erre a mai napra, és kérünk téged, hogy adj nekünk józanságot, amikor testvéreinkkel és fele barátainkkal való életünket rendezzük. Kérünk, hogy adj nekünk erőt és útmutatást arra meglássuk, hogyan tudunk egymás javára és épülésére lenni ebben a világban. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Az új gazdaságpolitikai akcióterv 7. és 13. pontja rögzítette, a kormány célja a megfizethető lakhatás támogatása, a lakhatási feltételek javítása, fiataloknak szóló lakásprogram kialakítása. A Magyar Bankszövetség által bejelentett 5%-os önkéntes kamatplafon hozzájárul a kiszámítható és kedvezőbb hitelkörnyezet megteremtéséhez. Ezáltal az intézkedés meghatározó előrelépés a fiatalok otthon teremtésében, a megfizethető lakhatás támogatásában, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Magyar Bankszövetség közleménye szerint 2025 április 1-től 2025 október 30-áig önkéntes alapon a hazai bankok olyan jelzálog hitel konstrukciót kínálhatnak a 35 év alatti első zöld lakást vásárlók számára, amely esetében az éves fix kamat az első 5 évre kedvezményesen maximum 5%. A jelzálog hitelnek nincs folyósítási, elbírálási, közvetítői és egyéb banki díja. Hatékonyan fel kell lépni a hamis mézek uniós forgalomba hozatala ellen, például a természetes és nem természetes méz jelölése és elkülönítése által, addig is azonban az ebből fakadó versenyhátrány ellensúlyozására, így a méhészeti ágazat többlet támogatására van szükség, hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter Brüsszelben. Az EU tagállamok agrárminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón Nagy István hangsúlyozta, Bulgária és Románia védő intézkedések alkalmazását kérte az Ukrajnából származó méz importja miatt, mivel autonóm kereskedelem liberalizációs intézkedésben az úgynevezett ATM rendeletben meghatározott vámmentes kontingens kimerült, azonban az Ukrajnából érkező méz mennyisége még a vámmal terhelt behozatalként is problémát okoz a belső piacokon. A Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Dubicsányról érkezik idén az ország karácsonyfája, közölte az országgyűlés sajtóirodája. Már az év elejétől folyamatosan érkeztek a lakossági felajánlások az ország minden tájáról az országgyűlés hivatalához. A felajánlott 27 fenyőfa közül a beérkezett fényképek alapján idén 11 fenyőfát a helyszínen is megvizsgáltak, így esett a választás a dubicsányi ezüst fenyőre. A fát 45 évvel ezelőtt ültette a tulajdonosa, és hozzávetőleg 20 méteresre nőtt. 50 cm törzs átmérőjű, súlya pedig kevesebb, mint 5 tonna. A fa kivágásának időpontjáról, szállításának részleteiről rövidesen teljes körű tájékoztatást adnak, közölte az országgyűlés sajtóirodája.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Lehet így is, és úgy is tenni jót, vagy csak várni egy szebb jövőt hozót. Lehet így is, és úgy is tenni jót, hogy elereszted a visszatartó egód, és bárkit fontosabbá teszel, és nem számít, hogy kik hol ismerik el. Lehet úgy is, hogy csak megmosolyogtatod, már ezzel is elültethetsz egy még szebb holnapot. Egy álom csak, hogy élsz, ha a szíved csukva van, úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szembenéz. Élj úgy, hogy legyen másnak is jó, hogy élsz. Legyen másnak is jó, hogy élsz. Kicsi ember még nagyjá is lehetsz, ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy a
hogy valami el nem dobhatód. Mert egy álom csak, hogy élsz, ha a szíved csukva van. Úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szembenéz. Élj úgy, hogy legyen másnak is jó, hogy élsz, mert ha a szíved csukva van, úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szembenéz. Hogy legyen másnak is jó, hogy élsz. Legyen másnak is jó, hogy élsz. Jó, hogy élsz. Csak legyen másnak is jó, hogy élsz. Lehet így is, és úgy is tenni jó.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Az 1956-os forradalom egy szabad rádiót adott Szegednek. A MÁV székház pincéjéből sugárzó Széchenyi rádió műsorából hanganyag nem maradt fenn, így idősebb Pálházi Ernő a rádió egyik alapítójának és elhivatott dolgozójának visszaemlékezései alapján próbáljuk rekonstruálni a rádió alapításához vezető eseményeket. A felvételek idősebb Pálházi Ernő családi körben rögzített visszaemlékezései, illetve a vele és fiával, ifjabb Pálházi Ernővel készített interjúkból származnak. Domokos Krisztián szegedi kommunikáció szakos egyetemista összeállítása következik.
Repülünk. Ez a repülés az 1956-os magyar forradalom 10 napjának töredéktörténete, és az azt követő viharos idők egy szelete. Az én életem egy szelete. Az én repülésem a viharzónában. Hát ez így 50 év után legyen egy mese. Mese, mely igaz volt, és azt az igaz mesét a fiamnak mondtam el, de címzetje az egész magyar fiatalság.
68 éve alapították a Széchenyi Rádió Szegedet. A rádió október 26-tól november 6-áig alig több mint egy hétig volt csupán hallható, ennek ellenére azonban Szeged városának, nem mellesleg pedig az 56-os forradalom vidéki történetének mégis egy kiemelkedő momentuma. Már csak azért is, mert Szeged volt a forradalom lángjának egyik gyújtópontja, az egyetem bölcsészkarának épületében az auditorium maximum termében kikiáltott MEFESZ megalakulásával. A Széchenyi Rádió további mementója annak a forradalmi lelkesedésnek, amely Szeged városát is magával rántotta. Idősebb Pálházi Ernő beszél.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ősz. 1956-os év ősze. Ezen az őszön lassan elfogyott lelkemben a remény. 11 éve telt el, hogy a második háborút elvesztettük.
Az 1945-ös felszabadítás után keménykező, szovjet típusú diktatúra épült ki Magyarországon a Magyar Kommunista Párt főtitkárának, Rákosi Mátyásnak a vezetésével.
Ez a 11 év. Ez lélektipró, hazug légkör, a kilátástalanság évei voltak. Beteges bálványimádás, az ávó figyelései, az éjszakai fekete autók pattanásig feszítették az idegeket. Megmérgezte a lelkeket.
A szovjet kezekbe átjátszott nemzeti vagyon és erőforrás okozta elégedetlenségérzés, a folytogató paranoid légkör, mint az ismeretes 1956. októberére érett be. A MÁV székház dolgozóit, akik között Pálházi akkoriban szolgálatot teljesített, október 22-én értesítették a fővárosban zajló megmozdulásokról.
Osztályfőnöki értekezletre hívták a MÁV rádió dolgozóit. Összenéztünk. Hogyan, mit találtak ki megint? Az osztályfőnök felolvasta a vezérigazgatóság levelét. Ez úgy hatott ránk, ez a levél, mint egy váratlan kobra kígyó csípése. Döbbenten hallgattuk. Fosztogató bandák támadnak fővárosunkban több helyszínen. Rendőrségünk és államvédelmi csapataink harcba állnak. A bandák felszámolása hamarosan várható. Sajnos a menekülő, fosztogató csűrhe kimenekült Budapestről és vidéki városaink felé tartanak. Elvtársak. Éberség.
Pálházi Ernő akkor már hónapok óta betegeskedett, a katonai szolgálata során elviselni volt kénytelen mostoha körülmények szövődményeként. Október 25-én is betegen feküdt az ágyában, amikor a sötétben egy autó tűnt fel a házuk mellett, ami a korban semmi jót nem jelentett.
21 óra lehetett, amikor egy autó motorja verte fel a Hajnal utca csendjét. A mai fiatalok nem tudják, mit jelentett nekünk, a mi korosztályunknak egy éjszakai autó zúgása. A fekete autó, melyek éjszakánként jöttek, és ahol amelyik ház előtt megálltak, onnan mindig elvittek valakit. Ez az autó most megállt a mi házunk előtt.
Az autóból azonban nem veszély, hanem barát ugrott ki. Molnár Tibor, Pálházi Ernő kollégája, fegyvertársa, személyes jó barátja. Molnár a forradalmi történésekről tájékoztatta szeretett barátját, a monogramjának megkettőzéséből született rádiós nevén Pepét, és arról is beszámolt, hogy az Egyetemi Forradalmi Bizottságnak a segítségükre van szükségük egy önálló rádióadó létesítésében.
Rádiózni kell. Hirtelen fölfogtam, miről van szó. Biztosan szükség van rám, akkor, ha rádiózni kell, fölkaptam magamra az egyenruhámat. Szegény feleségem megijedt. Kérte, ne menjek, beteg is vagyok. Isten tudja, mi történik ezen az éjszakán. Tibi felkiabált, ne félj, cuka, nem lesz semmi baj. Vigyázunk mi Pepére. Hát számomra így kezdődött a forradalom.
Pálháziékat a Vipon teherautó a nemzetőrök által elfoglalt rendőrkapitányságra vitte, ahol az ott található rádiót kellett volna befogniuk műsorszórásra. Azonban a készülék erre alkalmatlan volt, kis teljesítményű, de amúgy sem tudták volna, hogyan lehet kezelni. A rádió egy nagyon régi álma volt a Pálházi Ernő szavaival élve Rákosi által annyira gyűlölt Szegednek, és a forradalom is kiemelt fontosságúnak tartotta egy szabad, független rádió megvalósulását. És ekkor Pepének és Tibornak támadt egy ötlete.
Hát a MÁV rádióállomás az nagy teljesítményű, az 1 kW hatósugarú. Túllépi az országhatárt. A második világháborúban az Ukrajnában lévő gyors hadtest vasúti egységével ez az adó tartotta a kapcsolatot. Nekünk pedig minden nap többször is folyamatos kapcsolatunk volt Záhony vasútállomással, Szombathelyen, Pécsel, Kapos, hát minden, talán minden vasúti nagy csomóponttal. Felkínáltuk a forradalomnak a MÁV rádiót.
Másnap kiépítették a stúdiót, beüzemelték a rádiót. Az Egyetemi Bizottság vállalta, hogy a Szegedi Nemzeti Színház művészeit és az újságírókat is mozgósítja a műsorok elkészítésében való segédkezéshez. Ifjabb Pálházi Ernő, az 56-os rádiós fiú mesélt az elkövetkező napokról.
Beüzemelték a Szegedi MÁV igazgatóságba a rádiót, és elnevezték természetesen Széchenyi Rádiónak, ahol a 56-tal kapcsolatos üzeneteket közvetítették, elveszett családtagokat lehetett ott fölkutatni, kívánságműsor volt, kultúra, filozófia, beszélgetés, élőriport és a forradalmi eseményekről való korrekt, elfogadatlan tájékoztatás. Aztán ennek a rádiónak egy sokkal fontosabb funkciója lett, amikor Záhonyba áramlottak befele a T-55-ösök meg T-34-esek. Az oroszok több ezer tankkal nyomultak be Magyarországra, és ugye a Széchenyi Rádió ezt is közvetítette.
Az oroszok visszafordultak. Blokád alá fogták Szegedet, a MÁV főigazgatóság épületére tankok tucatjainak csöve szegeződött.
Megállt egy orosz dzsipkocsi a MÁV igazgatóság előtt, egy apám úgy nevező, hogy mongol, tehát volt egy kis mongol közkatona, aki azt se tudta, hogy hol van, azt hitte, hogy amerikaiakat kell, amerikánszki, és Suez, tehát ő kereste a Suez-t, hogy a híd túloldalán Suez van, tehát azt se tudta, hogy hol van szegény, géppisztolyos őrrel, Viponnal, vagy nem is tudom, mivel jöttek az oroszok, tankok ráirányítva a MÁV igazgatóság ablakaira az ágyúcsövek, így vitték el apámékat.
A forradalom bukása után perbe fogtak mindenkit, aki a forradalommal bármilyen szinten összefüggésbe volt hozható. Ez Pálházi Ernőt is fenyegette. A börtönt csak úgy kerülhette el, hogy a MÁV-nál dolgozó főnöke előre figyelmeztette, hogy már suttognak róla, és bölcsebb lenne, ha eltanácsolná.
Apámat börtönbe vitték volna, ha nem olyan rendes a főnöke, hogy azonnal eltanácsolta, hogy azonnal föl kell mondani, mert már köpködték apámat, ugye a ávós párti kollégák köpködték a MÁV igazgatóság folyosóján is, hogy fasiszta, stb. és eltanácsolták, és intéztek neki egy állást a Malévnél, ahol nagyon jól érezte magát, és nagyon rendes emberek gyakorlatilag kimenekítették apámat ebből a szörnyű csapdából.
A rádió jelentőségéről, a helyi médiatörténetben betöltött szerepéről Farkas Csaba főlevéltárost kérdeztük. Szegednek nem volt ugye rádiója a Széchenyi Rádió előtt, ezt is Pálházi Ernő írja az emlékirataiban. Miért nem volt, vagy miért nem lehetett?
A Magyar Rádió ekkor még, már rég, ugye már a Horthy korszakban is volt, 1940 után jött a Petőfi Rádió be, második adóként, míg vidékre nem nagyon terjeszkedett. A határ közelsége miatt nem jött Szegedre. Egyetlen egy vidéki adója volt a Szolnoki, ami 1953-ban kezdte meg működését, ez vezetékes rádió volt, a Szolnok megyei községeket látta el hírekkel. Szegedre a Magyar Rádió nem telepített 1950-es években még rádióadót.
Pálházi Ernő ugye úgy fogalmazott, hogy a forradalom számára kiemelkedő fontossággal bírt egy rádióadónak a létesítése. Igen. Ez milyen szempontokból lehetett ilyen kiemelkedő stratégiai jelentőségű?
56-ban Magyarország atomjaira hullott. Nem volt a települések között kommunikáció. Sem a vonatok nem jártak például, sem a buszok, hát veszélyes volt. Éppen ezért a tájékoztatás szempontjából ez volt a legjobb, legmegfelelőbb, hogy a települések egymás között is kommunikálhassanak.
Lehetett más előnye is egy rádiónak, tehát mondjuk egy ilyen morális szempontból, vagy abban a szempontból, hogy összetartozást tudatot teremtett a szegediek között?
Hát volt ilyen, csak attól függ, hogy hányan hallgatták.
Nem lehet tudni, hogy hányan hallgatták?
Azt nem. A MÁV rádió állítólag nagyon nagy hatótávolságú volt. Hozzá kell tennem azonban, hogy a Szabad Európa Rádió 1956-ban nagyon sok rádiót lehallgatott. Münchenből, illetve Ausztriában levő lehallgató állomásairól befogta Miskolci rádiót, Szolnokit, Záhonyit, sok mindent. Mert ugye Győr meg a Szombathelyen nem beszélt, már az ott van a szomszédban, de Szeged Széchenyi Rádió nem volt benne. Nem érték el a Szabad Rádió hatósugarát, a lehallgató állomásait.
Hogyan nézett ki a rádió működése? Erről esetleg talált valamit?
Nézze, műszaki berendezések három helyről jöttek, részt az ember a MÁV ott volt helybe. A rendőrkapitányság elfoglalása után a rendőrségi adóberendezések is a forradalom kezére kerültek, abból is került át a rádióba, és igen, a harmadik hely az a maga az államvédelmi hatóság, nem a központi, hanem a Öthalmi, ahol most az egyetemi, vagy a szovjet laktanya volt, egyetemi, ott is volt egy ilyen zászlóaljuk, ahol még volt kommunikációs benned, és azok is átkerültek, mert azt is elfoglalták a forradalmárok. És erről áron jöttek a műszaki berendezések, feljavították, beállították, és el tudott indulni ez az adás sorozat. Kezdetben nem intézményesen, csak úgy a MÁV rádió működése közben néha bemondtak másikeket is. 26-át írnak, én úgy gondolom inkább, hogy 27-éről. Akkor azok az személyek ott voltak, akiket a Pálházi említette a visszaemlékezésében, és 31-én és november elején átvette irányításukat a Szegedi Forradalmi Központi Szervezet, a Szegedi Forradalmi Népszanács, majd Forradalmi Nemzeti Bizottságnak hívták később, november 1-től átvette az irányításukat. A rádió felügyeletét a Horváth Jenő nevezető ember végezte, színházi rendező, a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője volt, aki már csak azért is lett főnök, mert a rádióban, zömében színészek dolgoztak, akiknek jó hangorgánumuk volt, és tudtak beszélni, magyarul jó értetően beszélni. Ugyancsak részt vett a irányításban politikai felügyelőként Kovács József. Őt kivégezték 58-ban a Forradalmi Nemzeti Bizottságban való részletére írt. Ő úgy járt át, hogy előírta, hogy minden politikai anyagot terjesszenek elé. És ő elolvasta ezeket az adások, ezeket a híreket, és aláírta. Ezek az anyagok vannak meg a mi levéltárunkban, a Kovács által aláírt rádió jelentések, hogy miket mondtak be. És ez engedélyezte. Nos, ott a rádióban a műszaki vezető, ez a Pálházi Ernő volt, a különféle, kezdetben volt, hogy műsorok voltak, aminek fontos bemondója volt a Marosi Ernő. Ő azért érdekes, mert 56-ban tért haza külföldről, Nyugat-Európából, a Szabad Európánál volt bemondó. Tehát volt tapasztalata. És jó hangorgánunkban volt, és ő kezdte el az adásokat szervezni, és meg bemondó is volt a rádióban, és különféle színészek, Fogarasi Mária, Boros János, Csapó János nevű színészek segítettek neki. Ugyancsak nem csak színészek voltak a rádióban, hanem az egyetemről, itt a irodalomtudományi tanszékekről is dolgoztak, például egy Király József nevezetű adjunktus is részt vett a rádió munkájába. El is bocsátották az egyetemről 58-ban. Tehát ezek alkották, zömében politikai műsorok voltak, de volt zene, és próbálkoztak irodalmi műsorokkal, csak ugye, amit fel kell venni adás, az időigényes, meg kell szervezni, mire lementek volna zömébe ezek az adások, akkor a rádió már befejezte a működés a szovjet csapadok támadása miatt.
A legsúlyosabb büntetés, amit a rádióban résztvevők közül valaki kaphatott, az a kivégzés volt?
Ezt pontosítsuk. A rádiót felügyelő forradalmi bizottsági tagok kaptak nagy büntetést. Horváth Jenő és a Kovács József, aki az egy perbíró perben, talán hallottak róla, voltak, arányad rendőr vádoltak, Kovácsot kivégezték. Horváth Jenő börtönbüntetést kapott, nem is keveset. A rádióban dolgozók közül általában megúszták fegyelmi büntetéssel. A színházból küldtek el embereket, Fogarasi János, Boros János, ezeket elküldték, és elküldtünk mondani az egyetemre a dolgokat. Tehát fegyelmi büntetés. Pálházi se lett börtön, hanem csak elbocsátották a MÁV-tól.
Volt valamilyen hathatós hatása a rádió működésének a Szegeden történt forradalmi eseményekre?
Hogy november 4-én a rádió bemondta, hogy nyugodjanak meg a szegediek. Ne álljanak ellent. Ebbe volt.
Tehát, hogyha nem mondták volna be, hogy, hogy ne ellenálljanak, akkor lehet, hogy ellenálltak volna?
Lehetséges, hogy ellenálltak volna. Voltak rá készülések, de a forradalmi nemzeti bizottság úgy döntött, hogy nem állunk ellent, és azt a rádióba bemondták. Ennyibe volt.
Hogyan néz ki a Széchenyi Rádiónak az emlékezete Szegedvárosban?
Emléktábla van csak egyedül, tehát a Széchenyi Rádió nagyon nagy emlékezete nincs. A rádiónak kellett volna valamikor a 70-es, 80-es években ezt egy kicsit propagálnia. Egy emléktábla van kint, hogy hol működött, még stb. A MÁV székházban például vannak ilyen.
Ehhez gondolom a Kádár rendszernek az elhallgatás politikája tett hozzá, vagy az igen, volt az, ami elszorította az emlékezetet?
Igen. 90 után meg azért azt kell mondani, hogy ismert lett a Széchenyi Rádió neve, de mivel nem volt megtorlás, ellenük nagyon nagy megtorlás, ezért nem is nagyon maradt fenn olyan iratanyag, ami erről szólna, hogy mit csináltak.
Farkas Csapa főleveltárosnak köszönöm a közreműködést. A ma már 94 éves Vitéz Pálházi Ernő pedig ezekkel a szavakkal emlékezik meg a rövid életű, de annál felemelőbb rádiós napokról.
Hivatásból, szív szeretetből csinálom, mert otthon érzem magam köztük.
Az 1956-os forradalom egy szabad rádiót adott Szegednek. A MÁV székház pincéjéből sugárzó Széchenyi Rádió műsorából hanganyag nem maradt fenn, így idősebb Pálházi Ernő a rádió egyik alapítójának és elhivatott dolgozójának visszaemlékezései alapján próbáljuk rekonstruálni a rádió alapításához vezető eseményeket. A felvételek idősebb Pálházi Ernő családi körben rögzített visszaemlékezései, illetve a vele és fiával, ifjabb Pálházi Ernővel készített interjúkból származnak. Domokos Krisztián szegedi kommunikáció szakos egyetemista összeállítását hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Thank you. nap, míg kisgyermek voltam. Felnőttek a gondok velem, nem tudom, mit hoz a holnap. De nem érdekel, mert itt van nekem.
Tegnap mi gyermekek voltunk, ma valóság lett az álmokból. Most újra élhetjük még egyszer, és nem csak nézzük a távol.
Tudom, nincs régóta szó, de most boldognak látni jó. A felőkben járok, és végre elhiszem.
Mert tudod, én ott leszek végig, ha feladnál.
Most a miénk minden, nincs határ.
Beszorul a levegő, de tisztul a kép.
Dobog még a szívem, amíg van remény. Ott leszek végig, ha feladnál.
Nincs határ.
Szól a levegő, de tisztul a
kép.
Nézd csak, mivé lettünk.
Nézd csak, mivé váltunk.
A szívünk volt és semmi másunk. A portból építettünk várat.
Te meg én, pont úgy, mint az elején.
A múltban ragad minden rossz emlék, minden rossz emlék.
De tudom, nincs régóta szó, és most boldognak látni jó. A felhőkben járok, és végre elhiszem.
De tudod, én ott leszek végig, ha feladnál.
Most a miénk minden, nincs határ.
Beszorul a levegő, de tisztul a kép.
Mi a szívem, amíg van remény. Ott leszek végig, ha feladnál.
Most a miénk minden, nincs határ.
Beszorul a levegő, de tisztul a kép.
Amíg van remény.
Ott leszek végig, amíg van remény.
Amíg van határ.
Beszorul a levegő, de tisztul a kép.
Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Igazságot szeretettel. Örömhír a Spirituális útvesztőben címmel evangelizációs sorozatot közvetít az Európa Rádió november 22-e és 24-e között felvételről a debreceni református nagy templomból. Igét hirdet Meleg Attila, a Miskolc belvárosi református gyülekezet lelkipásztora. Az istentiszteletek pénteken és szombaton este 20 órától, vasárnap pedig 11 órától kezdődnek. A közvetítések meghallgathatók az Európa Rádió teljes vételkörzetében és interneten az europaradio.hu címen.